Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 22. szemeszterének 9. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 22. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk professzor dr. Barna Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszékének egyetemi tanára. 1950-ben született Kunszentmártonban. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Finn Tudományos Akadémia külső tagja. Az MTA-SZTE vallási kultúra kutató csoport vezetője. A Szent István Tudományos Akadémia főtitkára és a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság alelnöke. Több hazai és külföldi tudományos társaság tagja. Érdeklődési területe elsősorban a vallási kultúra, ezen belül is hangsúlyosan a búcsújárás, a vallási társulatok, a laikus oltárszolgák tevékenysége és szerepe, valamint szűkebb és tágabb szülőföldjének, Kunszentmártonnak, Tiszazugnak, a jászkunságnak történeti, néprajzi jellegű kutatása. E témakörökben jelentek és jelennek meg könyvei, tanulmányai. Munkássága elismeréseként megkapta a Jankó János díjat, a Nagykunságért díjat, a Jász-Nagykunszolnok megyéért díjat, a Solymosi Sándor díjat, a Mestertanár aranyérmet, a Stefanus díjat, az Otka Ipoly Arnold díját, a Jászságért díjat, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét és a Jászság hagyományőrzéséért díjat. Szülővárosa Kunszentmárton díszpolgárává választotta. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Külön öröm, hogy sok fiatal érdeklődő van. Már csak azért is, mert az elmúlt években tanóráimon azt vettem észre, hogy Bálint Sándort, aki Szegednek, a Szegedi Egyetemnek 20. századi emblematikus alakja, sajnos egyre kevesebben ismerik. Pedig azt fogjuk látni itt nem soká, hogy nagyon sok emlékeztető van Bálint Sándorra ebben a városban. Utcát neveztek el róla. A felsővárosi, illetve a tátratéri templom ajtaján egy kis érme emlékeztet rá. Két szobra is van a városban, a Panteonban, illetve az Alsóvárosi Mátyás téren, illetve a Karolina iskolán egy emléktábla, talán itt a kisebb képen élesebben látszik, emlékeztetve arra, hogy Bálint Sándor ezeken a helyeken megfordult, illetve hát az iskolában működött. Bálint Sándor meghatározó egyénisége volt Szeged és a Szegedi Egyetem 20. századi életének. És mindenki életében, bármelyikünk gondoljon mindenki magába, lehetnek olyan emberek, akik egész életünkre befolyással vagy hatással vannak. És azt lehet mondani, hogy az én életem is ilyen. Életem egyik legnagyobb ajándéka volt az, hogy Bálint Sándor közel engedett magához életének utolsó éveiben. Ennek köszönhetem azt is, hogy itt tanítok az ő egykori tanszékén. Előadásomban nagyjából a következő menetet fogom követni. Életrajzi vázlatát fogjuk megismerni először, majd pedig hát a tudományos munkáin keresztül előbb a szegedi nagytáj, Szeged városának kutatásáról szólnék, majd pedig, amiben ő egészen úttörő volt a 20. századi magyarországi tudomány történetében, a vallási néprajzi kutatásokról beszélek. Az előbb látott képek mellett további emlékeztetők is vannak itt a városban. Az újszegedi Bálint Sándor művelődési ház viseli a nevét. A Bálint Sándor táncegyesület alakult már 65 évvel, vagy 68 évvel ezelőtt, hogyha 65 éves, ha jól számolom ki. És Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy alig tudunk róla valamit, vagy alig tudnak róla egyre kevesebben. A tanszékünk alapított egy Bálint Sándor érmet, amelyet halálának, illetve hát születésének 100. évfordulóján alapítottunk, és minden évben az a hallgató kapja meg, aki nyomdakész szakdolgozatot ad le. Hát ilyen még csak 3 volt eddig, 2004 óta. Egy tanterem viseli a nevét, a Bálint Sándor terem a néprajzi tanszéken. És látjuk, történész doktori értekezés is született életrajzáról, majd meglátjuk azért is, mert hogy a 20. századi politika történetben is néhány éven keresztül fontos szerepet játszott. És hát ki lehet az a Bálint Sándor, akinek a temetésére Magyarország akkori bíboros prímása Lékai László is eljött Szeged alsóvárosi templomban, ahol felravatalozták, és itt látjuk az alsóvárosi temetőben a ravatalát, és itt a sírját, hát én régen láttam, vagy ritkán lehet látni, koszorúkkal ennyire beborított sírt a tisztelet jeleként lehet látni. És hát ahogy az előadás címe is, bár ezt nem én adtam, erre kértek engem, de hát jelzi azt, hogy valami szoros kapcsolata volt Szegeddel, hogyha legszögedibb szögedinek nevezték el. Alsóvárosban született, a szülőházát látjuk, ami már sajnos nem áll, a szülőház falán pedig egykor egy emléktábla is állt. A névadója, a legszögedibb szögedi név kitalálója Trogmeier Otto volt, aki a Móra Ferenc Múzeum igazgatója volt több évtizeden keresztül, kiváló régész, és Bálint Sándor tárgyi hagyatéka oda került a múzeumba, és annak is nagyon hűséges gondozója volt. És akkor nézzük Bálint Sándor életének a vázlatát. 1904. augusztus 1-én született Vasas Szentpéter napján. Ma már ezt a nevet, ezt az ünnepnevet általában nem is ismerik, ki volt ez a Vasas Szentpéter. Az apostolok cselekedeteiben van leírva, hogy az apostolokat bebörtönözték, és a börtönből az angyal kiszabadította őket. Bálint Sándor ezt a napot, ezt jelképesnek is tartotta. 1738-ban egy nagy pestis járvány volt itt Szegeden, és akkor a szegediek megfogadták, hogy amikor megszűnik a járvány, azt a napot ők, amíg Szeged létezik és szegediek léteznek, bőjtel megülik. És ez volt Vasas Szentpéter napja, Szeged fogadalmi ünnepe. Ma már ez is sajnos feledésbe merült. Bálint Sándor első generációs értelmiségi volt, egy paprika termelő paraszt családban született. Ott járta az alsóvárosban az elemi iskolákat, majd a polgári iskolát végezte el, és itt azért 2 nevet érdemes megemlíteni. Már nagyobbacska gyerekként Csefkó Gyula nyelvész, aki, hogyha mennek a Boldogasszony sugárúton, még emléktáblájával is találkozhatnak, tehát nem akárki tanította őt, és Csésebestyén Károly, aki formálisan a polgári iskola rajztanára volt, de igazából a Móra Ferenc Múzeumnak nevezett Városi Múzeumban dolgozott. Tehát ők már gyerekként hatással voltak Bálint Sándor később kibontakozó érdeklődésére. 1918 és 22 között a piarista gimnáziumba ment át a polgári iskola után különbözetivel. Mindenáron tanulni szeretett volna. A gimnázium elvégzése érettségi után a történelem szomorú alakulása úgy hozta, hogy a románok elől a románok megszállta Kolozsvárról a Ferenc József Tudományegyetem Budapest érintésével ide költözött Szegedre. Helyébe jött Bálint Sándornak, és ő beiratkozott a Ferenc József Tudományegyetem magyar történelem szakára. Egy év kivételével mind a 4 évet, akkor 4 éves volt a bölcsészkar, vagy az egyetemi tanulmányok ideje, itt végezte Szegeden, egy évet járt Budapesten. Kik voltak itt a tanárai? Akiket ő nagyon gyakran megemlegetett a későbbi vele készült interjúkban, akik hatással voltak rá, Dézsi Lajos irodalomtörténész, Horger Antal nyelvész, akit József Attila kapcsán csak abszolút negatív színben ugye ismerünk, nyilván nem ilyen fehér-fekete a világ, Horger Antal sem volt ilyen rossz ember, ahogy ennek a versnek az alapján elképzelnénk, nagyon kiváló nyelvész volt. Mészöly Gedeon nyelvész, és azért vastagítottam ki Mészöly Gedeon nevét, mert Bálint Sándor azt mondta, hogy tőle tanult legtöbbet. Nyelvészként, nyelvtörténészként is, nyelvjáráskutatóként és egyáltalán tanárként is példaképe volt Bálint Sándornak. Márki Sándor történész. Mai történészek talán már kevésbé ismerik az ő nevét is, illetőleg, és őket látjuk itt sorba a képeken is, és Herman Antal etnográfus, itt az utolsó képen őt látjuk, aki a menekült egyetemmel jött ide Szegedre, már nagyon-nagyon idős volt, viszont ő volt a magyar néprajz doaenje, így is lehet mondani, az ő nevéhez kapcsolódik az, hogy 1880-as években az első magyar néprajzi társaságot megalapította, ő volt a néprajz első egyetemi magántanára a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen 1898-ban, majd a menekülő egyetemmel ide is jött Szegedre. Ugyanaz órái már nem voltak szisztematikusan felépített órák, azt írja visszaemlékezéseiben Bálint Sándor, hanem hát ilyen sziporkázó történeteket mondott, anekdótákat, és egy rendkívüli színes egyéniség volt, aki azt megtette, miután ő sok nyelvet beszélt, hogy Nopcsa Ferenc báróval például a Retyezádba elvonult román pásztorok közé, pásztorruhába öltözve, és több hétig ott éltek a pásztorok között, azt tették, azt itták, amit ők ettek, ittak, és utána ugyanebben a koszos, 2-3 hét után már koszos, kicsit szagos ruhába felszálltak Lugoson a budapesti gyors első osztályára, és hát rögtön hívták a rendőröket, hogy ugye biztos valaki tolvajok vannak itt, és leszállították őket, de hát nyilván megmutatták igazolványaikat. Számtalan ilyen kaland esett meg vele, mint ahogy Nopcsa Ferencről pedig hát a Balkán kutatás és Balkán történet kapcsán is sok-sok színes anekdótát lehetett hallani. Bálint Sándor ezeket nagyon-nagyon jó stílusban mesélte el mindig. Azt az egy évet, amit Pesten töltött, a 24-25-ös tanulmányi évet, ott elsősorban Pauler Ákost, Horváth Jánost és Solymosi Sándort említette meg. Ugye történész, irodalomtörténész és néprajzos. És hallgassuk meg, most lesz egy rövid részlet, Bálint Sándor maga szavaival mondja el, hogy milyen kapcsolata volt Solymosi Sándorral.
1929-ben nevezték ki a Szegedi Egyetemre a néprajznak első magyar professzorát, Solymosi Sándornak a személyébe. Ő mutatta ki a magyar népmesekincsnek a keleti elemeit, hatalmas filológiai összehasonlító apparátusnak az alapján. Ő kapcsolta össze a magyar népbaladának a sajátos magyar fejleményeit, de ugyanakkor az európai kitekintéseit is. Ő melléje kerültem, 26-ban, illetve 27-ben végeztem, jó néhány évig nem volt állásom, amit úgy hiszem eléggé jól kihasználtam, sokat olvastam, gondolkoztam, és oda kerültem, mint díjtalan gyakornok ő mellé, és ott voltam mellette díjtalanul, ez jellemző a korszaknak a magatartására, a munkának a megbecsülésére, egészen 1934-ig, amikor elérte a törvényes korhatárt, a 70 évet, nyugalomba vonult, behívott magához a professzor, és azt mondja, fiam, én valamit szeretnék magával, szeretném magántanárrá avatni, és mondom, olyan igaz, mint ahogy most ezt elmondom, professzor úr, én azt nem érdemlem még meg a magántanári fokozatot. Erre ezt mondta, nem felejtem el, édes fiam, magának ehhez az ügyhöz semmi köze nincsen.
Hát ez volt az egyetemi magántanárá válásának első lépcsőfoka, akkor valóban nem nyújtotta be, majd csak 1934-ben, és valóban akkor egyetemi magántanár lett, Solymosi Sándor véleményével és Sík Sándor véleményével, talán Sík Sándor neve sem annyira ismert itt a Szegedi Egyetemen, bár nagyon jeles, kiváló professzora volt. Itt viszont látjuk innentől kezdve dátumokban is Bálint Sándor életútját. 1926-ban doktorált Sziládi Áronból, egy református irodalomtörténészt választott doktori értekezése témájául. 1927-ben tanári oklevelet szerzett, és amire ő is utalt, állástalan volt sokáig, és az édesanyja tartotta el, aki egyszerű paprika termelő parasztasszony volt, nem volt nagyon szegény, de azért meg kellett fontolni, hogy mire adja a pénzt ki. És látjuk, hogy miket végzett, elvégezte a tanítóképző intézeti tanár képzőt, ez akkor egy külön fokozat volt, és díjtalan gyakornok volt. Ezek a 30-as évek első időszakai voltak a szegedi fiatalok mozgalmának is az évei. Bekerült Bálint Sándor ebbe a mozgalomba is. Pár évvel idősebb volt ugyan, mint Budai György, Ortutai Gyula és mások, Berceli Anselm Károly, de háttérből támogatta mindig őket, és ő volt az, aki helyismerete révén Budai György, akire ugye tavaly emlékeztünk, születésének centenáriumán, ő Kolozsvárról került át, tehát nem volt helyismerete, rá volt utalva Bálint Sándornak a szegedi és a Szeged tanyai helyismeretére, ugyanis ők alakítottak egy úgynevezett agrár settlement mozgalmat, kijártak a nehéz sorsú tanyai emberekhez, és felvilágosító munkát, ismeretterjesztő munkát, így is mondhatom, végeztek közöttük, és minden ügyükben próbáltak segíteni. Kiadványokat jelentettek meg, kalendáriumot, és Bálint Sándor mindig ott volt mindezekben a munkákban mögöttük. És itt látjuk, 34-ben kapta a habilitációs eljárás után az egyetemi magántanári címet. Rendkívüli nyilvános egyetemi tanár lett 1944-ben, és 1945 és 1948 között, tehát a II. Világháború utáni úgynevezett demokratikus, koalíciós időszakban nemzetgyűlési képviselő volt, erre még majd szeretnék visszatérni. 1947-ben Ortutai Gyula volt akkor a kultuszminiszter, nyilvános rendes egyetemi tanárra nevezték ki ide a Szegedi Tudományegyetemre. Ám Bálint Sándor, és ezt még így nem hangsúlyoztam, egy hívő katolikus ember volt, aki minden nap szentmisére járt, és lehetőség szerint minden nap áldozott is. 1948 után egy másik világnézet köszöntött be Magyarországra, az a korszak, ami ezt egyszerűen nem tudta eltűrni, és közölték Bálint Sándorral, hogy csak akkor taníthat tovább az egyetemen, hogyha felhagy a templomba járással. Vagy ha nem hagy fel a templomba járással, akkor eltiltják a tanítástól, elveszik a tanítási jogát, ezt latinosan venia legendinek mondják. Hát Bálint Sándor ez utóbbit választotta, ugye hű volt hitéhez és egyházához, és inkább vállalta azt, hogy egyetemi tanárként 1956-ig az egyetemi könyvtárba beosztottként dolgozzon. A könyvtárosok persze rendesek voltak, nem manuális munkákat nem csináltattak vele, végezhette a könyvtári kutatásait, és nagyon termékenyek is voltak ezek az évei, de hát a fiatalokat nem taníthatta. A forradalom alatt egyik követelése volt az egyetemi ifjúságnak, illetőleg a tanári karnak is, hogy Bálint Sándor kapja vissza a tanítási jogot. Ezekben a hónapokban ő törött bokával otthon volt, és így csak 1957. február 1-jétől állhatott fel megint a katedrára, és taníthatott újra. Az állambiztonság 1945-től kezdve megfigyelte Bálint Sándort folyamatosan. Hatalmas megfigyelési aktái vannak az állambiztonsági szolgálatok levéltárában, és végül 1965-ben találtak egy ürügyet arra, hogy Bálint Sándort végleg félreállítsák. 1964-ben, sok-sok év után kapott először útlevelet nyugatra, akkor így mondtuk, és el tudott menni Bonnba egy konferenciára, ahol őt emigráns magyarok megajándékozták egy-két emigrációban megjelentetett könyvvel, amelyek közül a legveszélyesebb Nérai Tibornak a Nagy Imrélőr írott könyve volt. Bálint Sándor ezt hazahozta, és itt egy-két legbizalmasabb barátjának kölcsön adta olvasni. Ez kiderült nyilván, és akkor állam elleni izgatás vádjával perbe fogták, és azért nem kellett neki leülni a börtön büntetését, mert kérte a nyugdíjazását. Hát ez volt a kényszer nyugdíja. Ma már ezt el se tudjuk képzelni, hogy mi az, hogy államellenes izgatás. Ez körülbelül olyasmi lenne, mintha most bármelyik ellenzéki pártot úgy, ahogy van, lecsuknának, mert tudom én, a kormány ellen beszél, vagy valami más véleménye van, mint a kormánynak. Tehát ugye ez számunkra és önök számára, hál' Istennek, ez már elképzelhetetlen. De hát Bálint Sándornál ez sajnos még vád alapja volt. 1980-ban Budapestre ment egy rokona lakodalmára, már akkor a hallása az utolsó években egy kicsit rossz volt, amikor beszélgettünk is, mindig így tartotta, vagy gyakran így tartotta a kezét, és egy autó fellökte. Nem ütött el, nem ment rajta keresztül, fellökte, de koponya alapi törés szenvedett, és a kómából már nem tért magához, és május 10-én elhunyt. A május 20-i temetéséről láttunk részleteket az előbbi dián. Politikusként a Demokrata Néppártnak volt a tagja, és az országgyűlésben nagyon sokszor hozzászólt azokhoz az ügyekhez, amelyek őt érintették, vagy az egyházat érintették. Az iskola ügyhöz, a hitoktatás kérdéséhez, a Kossuth díjhoz, amit nagyon támogatott, és olvassák el, hogy mit írt a Magyar-Jugoszláv Kulturális Egyezményről. Ez a felfogása Bálint Sándornak, hogy együtt kell élnünk a szomszédos népekkel, tisztelnünk, szeretnünk kell őket, de ugyanakkor ki kell állnunk a magyarság oda került kisebbségi magyarok jogaiért, ez végigkísérte egész életét. És a naplójából, itt alul látjuk ezt az idézetet, pedig mintha megálmodta volna már évtizedekkel ezelőtt az Európai Uniót, persze hát nem ezt a most egymással acsarkodó, vitatkozó társaságot, hanem úgy, ahogy az alapító atyák is elképzelték, a szolidarizmus, a keresztény hit és az európai múlt közösségére való alapozással. És akkor nézzük most a szakmai munkásságát. Nagyon elkötelezett volt munkájával szemben, valóban. Munkamániás volt szinte Bálint Sándor, reggeltől estig dolgozott, vagy a terepen volt, vagy az íróasztalnál, vagy a könyvtárban, de ott kutatott. Az indítatása az a családjából jött, hiszen a néprajz abban az időben elsősorban a parasztság kultúráját kutatta, ő pedig egy paraszti családból és egy tágabb paraszti közösségből származott, hiszen hogyha ismerik Szegedet, akkor eredendően három nagyobb városrésze van Szegednek, Alsóváros, ugye ez a Ferences templom környéke, van a Palánk, ez a mostani Széchenyi tér környéke, és van a Felsőváros. Alsóváros az volt a parasztváros, a Palánk az volt a hivatalnokoknak, a katonáknak a városa, a Felsőváros pedig inkább az iparosoké. Azaz Bálint Sándor egy ilyen parasztvárosi tudással érkezett a fiatal felnőttkor küszöbére. És az általános iskolai vagy a polgáriskolai tanárai után még a gimnáziumban is olyan tanár példák lebeghettek előtte, persze hát nem kortársak voltak, Dugonics András ugye évszázaddal korábban élt, de a neve híre ott volt, és nézzék meg ezt a jeles névsort, hogy kik végeztek itt Szegeden, vagy kik tanultak itt a szegedi piarista gimnáziumban. Ezek mind-mind befolyással lehettek, és voltak is, ahogy Bálint Sándor elmondta, az ő felfogására. Ám leghangsúlyosabbnak Bartók Bélának egy 1925-ös áprilisi hangversenyét tartotta, ami a Tiszaszállóban volt, és Bartók a koncert végén parasztdalokat játszott az ő feldolgozásában. És Bálint Sándor akkor döbbent rá, hogy hát ő ezeket a dalokat, ezeket a nótákat otthonról ismeri. Alsóvárosból, a paprika hasító lányok ajkáról, és így tovább. De hát Bálint Sándor gyerekkorától kezdve már olvasó ember is volt, és ugyanezt a paraszti életet írta meg Tömörkény István, Móra Ferenc, és majd fogjuk hallani, Szabó Dezső, Tamási Áron, Ady Endre is hatással volt rá, és itt ismét ugye Herman Antal nevét kell kiemelni. És beszéljen erről megint Bálint Sándor.
Na már most tehát alsóvárosi családba születtem bele, és aztán itt végeztem az iskoláimat a piaristáknál, itt abban az időben került ide az egyetem Szegedre, és beiratkoztam az egyetemnek a bölcsészeti karára. Úgy elképzeltem, hogy esztéta leszek, irodalomtörténettel foglalkozom, és ez a részben Szabó Dezsének, Ady Endrének a munkássága tette tudatossá bennem azokat a gyerekkori élményeket, de főképpen Bartók Bélának egy felejthetetlen hangversenye 1925-ben volt, világosan emlékszem rá, a műsorának a második része az ő parasznóta földolgozásait jelentette, és hát akkor láttam, hogy ho-ho, Bartókot úgy ünneplik, mint a legmodernebb magyar muzsikus, sőt, aki európai tekintetben is a modern zenének egyik úttörője, és hát az ennyire megbecsüli ezeket a nótákat, amelyeket hát én gyerekkoromban egész természetesen hallottam parasztlakodalmakban és regutáktól, akik ugye hát végig dalolták a szegedi alsóvárosi utcákat keserűségükbe, szilaj szomorúságukba. Megjegyzem egyébként, hogy Bukusza Ignác, a híres bürdudás kísérte őket sokszor végig az utcán, akit ugye Juhász Gyula tett egyik legnagyobb versibe, költeményébe halhatatlannám. És akkor adva volt a magam számára a feladat, hogy hát itt kell valahogy keresgélnem. Éreztem, hogy valaminél többre volnék hivatva, valami több kötelességem is volna, mint hát halandó egyébként nagyon rendes embereknek, és hát aztán valami belém nyílt, ami tulajdonképpen egy egész életre elhatározta a néppel, a parassággal, tehát azzal a világgal való szolidaritásomat, amiben beleszülettem.
Azért tessenek figyelni arra, hogy miket mond és milyen szépen mondja Bálint Sándor. Itt azért ebből a rövid interjú részletből azért kiderült az, hogy az lett az élete célja, hogy a paraszti kultúrát a nemzeti műveltségbe beemelje, ahogy Bartók tette ezt a parasztdalokkal. De arra is szeretném a figyelmüket felhívni, hogy fiatalon már milyen gondolkodású volt. Azt mondja, hogy ő neki több talentumot adott a jó Isten, akkor nagyobb a kötelessége is, nagyobb a felelősség érzete is. Bizony ezt azt hiszem mindannyiunknak végig kellene gondolni. Amikor a kutatásairól kérdezték, akkor két nagyobb részt szokott volt elkülöníteni. Azt mondja, hogy hát ez a alsóvárosi paraszti kultúra és a szegedi környezet nagytájnak a kultúrájának a kutatása, ez az apai öröksége. Nézzék meg, milyen szépen ír erről. Azt mondja a naplójában, egyik előadásában írja is ezt, hogy a szülőföld az a Jóistennek az anyanyelv mellett az egyik legnagyobb ajándéka. És vajon hányan gondoljuk ezt végig, amikor elkerülünk falunkból, kisvárosunkból, hogy felelősségünk van a szülőföldünkkel szemben, vagy adósai vagyunk a szülőföldünknek. Hát ő ezt nagyon komolyan vette is. Szeged kutatásai nem csak néprajzi jellegűek voltak. Bálint Sándor hát talán polihisztor nem volt, de majdnem az volt polihisztor, ahogy szoktuk ezt a fogalmat emlegetni. Nagyon szerette és ismerte az építészetet, a zenét, a művészettörténetet, a teológiai tudományokban nagyon otthon volt. Idegen nyelv tudása az nem volt túl nagy, latinul nagyon jól tudott, és németül is tudott. Ugye a gimnáziumban ezeket a nyelveket kellett tanulni. 1993-ban megismerkedtem azzal a professzorral, aki őt meghívta bomba arra a konferenciára, ami után ugye elítélték, ahogy az előbb beszéltem róla. És hát kértem a visszaemlékezéseket, és mondja, hogy beszélgettek, és hogyha valamilyen szó nem jutott Bálint Sándornak németül az eszébe, akkor latinul mondta, és akkor folytatták latinul a beszélgetést, mert a Matthias Sender professzor is tudott még latinul beszélgetni. Hol vagyunk mi már ettől? Sajnos most hallom, hogy a latin az végképp eltörlődik ugye az oktatásból. Város történetével is foglalkozott, Szeged városa, ez azóta új kiadásban is megjelent, ez egy ilyen művészettörténeti, építészettörténeti monográfia Szeged története kapcsán. Tessenek kézbe venni, nagyon sokat lehet belőle tanulni. Számomra egyik legnagyobb olvasmány élmény még fiatal végzett koromban a Szeged reneszánszkori műveltsége című könyve volt Bálint Sándornak. Igazából annak az a nagy tanulsága, hogyha itt biztos vannak történészek is itt önök között, ugye úgy tanuljuk, hogy a középkorban, kora újkorban a legvárosiasabb településeink a felvidéken voltak, mai Szlovákia területén, Nyugat-Magyarországon is, ezek többnyire német lakosságú városok voltak. És Bálint Sándor ebben a könyvében megmutatja, hogy egy tiszta magyar lakosságú alföldi mezőváros is mennyi literátust, azaz irodalmi műveltséget szerzett embert adott a magyar társadalomnak. Ezek a bécsi, a krakói, a bolonyai egyetemen tanultak, és némelyik ugye szerzetes pap is lett, sőt hát a reformáció elindítói között is ott van Szegedi Lőrinc, Szegedi Kis István, és így tovább ebből a társaságból. Az pedig nagyon érdekes volt, hogy 1522. évi szegedi tized lajstromban már a Bálintok feltűnnek, azaz olyan régi a család. Szegeddel kapcsolatban megjelent egy Szeged népe című könyv, ami címében is visszatükrözi Kálmány Lajosnak a 19. század, 20. század fordulója nagy pap, néprajzi gyűjtőjének egyik első könyvét, Szeged népe, ős Szeged, ugye műveltségéről írott könyvét. Megírta Bálint Sándor a szegedi szótárt, ez egy nagy tájszótár, erről mindjárt halljuk is, hogy mit mond, és aztán azokat a szegedi jellegzetességeket, mint papucs, paprika, és így tovább, ezeket is külön kutatta, mint apai örökségének részét. És hallgassuk meg, hogy erről is hogy beszél.
A szavaknál az volt a célom, hogy általában a szegedi szókincset, ez különben a mostani szótárírásnak a fölfogása, hogy egy teljes szókincset mutassak be. Például itt van ez a szó, hogy asztal. Benne van a szótárba, azonban mégis hozok más anyagot is hozzá, nevezetése, hogy mit hívnak még asztalnak a szegedi népnyelvbe, azután milyen példabeszédekbe fordul elő ez a szó, hogy asztal, és azután végül pedig van-e valami néprajzi adalék, ami az asztalhoz fűződik.
Ezek szerint tehát a szótár egy nagy néprajzi.
Ez szótár egy néprajzi és művelődés történeti enciklopédia.
Enciklopédia itt ma utolsó szótag nem hallatszott. És ezért ez a szegedi szótár a legjobb magyar tájszótárunk, mert nem csak nyelvészeti, tájnyelvi szempontból lehet értékelni, hanem ez egy művelődés történeti lexikon. És itt látjuk azokat a Szegedről szóló hosszabb, rövidebb írásait, könyveit Bálint Sándornak, amit az elmúlt évtizedekben, életének utolsó évtizedeiben írt. Egyik különösen nagy értékes munkája volt egy mesemondó felfedezése és a Tombácz Jánostól való népmesék gyűjtése. Ezzel Szeged és környéke is felkerült a magyar népmese gyűjtéseknek a térképére. Szeged kutatásait élete utolsó évtizedében összegezte, és megjelentette több ezer oldalon, itt látjuk ugye ezt a három vastag kötetet, ehhez még képzeljenek el egy negyedik kötetet, ami egy index kötet, egy jó vastag könyve, csak ugye az indexét, a mutatóját a három kötetnek gyűjtötték össze, amiben a Szegedi Nemzet címmel a Szegedről szóló néprajzi tudásunkat foglalja össze. És különösen az első kötetet ajánlom akár történészek figyelmébe is, mert Szeged nem csak önmagában volt érdekes, hanem egy nagy tájnak volt a szellemi, lelki, kulturális központja egészen Trianonig, sőt egy kicsit még utána is, és remélhetőleg lesz is még a jövőben ilyen központ. Szegedről a 18. század legvégétől Bálint Sándor és mások kutatásai alapján kiderült, hogy 145 települést telepítettek részben vagy egészben. Körülbelül 60-70 település van a mai Szerbiához tartozó és Romániához tartozó bánsági részeken, amelyet kizárólag szegediek alapítottak, a többinél pedig már ott lévő szerb, német, román kisebbség vagy lakosság mellé telepítették őket. Ezek főleg dohánykertészek voltak, és Bálint Sándor nagyon sok településen utána is ment ennek a kirajzott lakosságnak, akik viszont egészen amíg a határ el nem zárta őket, hazajártak Szegedre, hiszen a lelki, a spirituális központjuk az a szegedi alsóvárosi ferences templom volt, ahol mai napig is ugye minden augusztusban a nem szegedi hallgatóknak mondom, hogy tessenek egyszer-egyszer eljönni és a havi búcsún részt venni. Augusztus, ugye 5-én van ez az ünnep, az előző napja, az egy nagy sokadalom és szép vallási ünnep. Na erre ezek az elszármazott emberek is mind-mind hazajöttek, hiszen meglátogatták a rokonokat, a sírokat, amikor pedig már elfogytak ezek, vagy elvékonyodtak, elszakadtak ezek a rokoni szálak, akkor a szűzanya tisztelete vonzotta őket ide. Ezen az alapon írta meg Firbás Zoltán, vagy rajzolta meg a szegedi nagytájnak a térképét, ajánlom szíves figyelmükbe, amely összegezi nem csak ezt a fajta paraszti kultúrát, amit a szegedi kirajzások szétsugároztak, hanem azokat a történeti művelődés, történeti látnivalókat is, amelyek ezen a nagytájon felfedezhetők. Beszéljen ismét Bálint Sándor. Ezt a filmet, amiből én részleteket mutatok be, 1979-ben készítette a Magyar Televízió vele születésének 75. évfordulóján.
Voltak ilyen szegedi specialitások, különlegességek, például a szegedi szappan, amit a szegedi homokon söpört Sziksónak a segítségével főztek ki, azután a paprika, azután a tarhonya. Tarhonya egyébként törökkori hagyaték, perzsa eredetű tésztaféle, és hát nyilván a törököktől tanultuk el. A tarhonyának azért van jelentősége, hogy kéznél van, azután gyorsan elkészül, úgyhogy így a otthonuktól, a családjuktól távol élő embereknek a egyik legfontosabb tápláléka mind mai napig kubikosok, csőszök, napszámosok, nádvágók, halászok, és így tovább. Nagyon fontos a szárított hal. Ezt kocsi hátán részbe hajón szállították, nagyon legtöbbször vállalkozó szellemű szegedi kufák. A szegedi asszony, szegedi fehér nép valamivel életre való, mint a férfi nép. Szóval itt Szegeden az asszonyok szokták a kalapot a fejükön hordani. Azt szoktam én magam mondani, olyanok vagyunk mi itt Szegeden, mint az alkotmányos királyok. A királyok uralkodnak, de nem kormányoznak, ezek a férfiak lennének, viszont a miniszterelnök az kormányoz, hát ez az asszony, és annak mindenki engedelmeskedik.
Igen, hát valószínű így is van. A hosszú házasságnak is ez a titka, hogy az asszonyok kormányoznak. Tessenek még egyre figyelni Bálint Sándor beszédénél, ő tájszólásban beszél, és meghalt 1980-ban, és csak, ha jól emlékszem, 2007-ben fogadta el a Magyar Országgyűlés a szellemi kulturális örökségről szóló törvényt, amely védendőnek minősíti a tájszólást. Bálint Sándor mindig szögedi tájszólásban beszélt az egyetemi katedrán, épp úgy, mint előadásaiban, egyedül az írásaiban nem használta. Tehát megelőzte a korát például e tekintetben is. Még itt az őzése kapcsán elmondhatjuk azt is, hogy talán többen ismerhetik Móricz Zsigmondnak a Rózsa Sándor című regényét, amivel Móricz Zsigmond nagyon-nagyon nem akart haladni, boldogulni, és Bálint Sándor segített neki, az első kötetnek az őzését ő javította ki, a második kötethez már ugye nem jutott hozzá, ott, hogy abban sok tévedés is van, de Móricz Zsigmond több alkalommal járt Bálint Sándoréknál vendégségbe, és a családtagoktól sok-sok történetet vett át a regénybe, illetőleg ezt a havi, emlegetett havi búcsút egy külön fejezetben meg is írta a Rózsa Sándornál. Az előbb már Dugonics Andrásra utaltam, ő szegedi, illetve hát ilyen példabeszédekről írt annak idején egy könyvet. Bálint Sándor ezt megismételte 100-150 évvel később, jelezve, hogy mi van meg Dugonicsnál, mit őrzött meg a szegedi nyelv a 20. századra, és milyen újak kerültek mellé. És azt lehet mondani, hogy Bálint Sándor magát pedagógusnak tartotta. Azt mondta, hogy ha újra születne, akkor is pedagógus szeretne lenni. Oktatni, jóra, szépre nevelni a fiatalokat. És itt ez pedig, hogy dicsekedjek ezzel, egyik nekem dedikált külön nyomatát is bemutatom itt. Ezzel a honismereti szemlélettel megírt műveit nagyon jól tudnák hasznosítani, vagy tudják hasznosítani mai napig is, akár az oktatásban is. Munkásságának másik nagy területe a vallásos népélet kutatása volt. Ezt ő anyai Jussának mondta. Bálint Sándor nagyon pici gyerek volt, pár hónapos, amikor az édesapja meghalt. Tehát a családban az özvegy édesanyja nevelte őt, és ugye tudjuk már akkor is, az asszonyok vallásossága erősebb volt, mélyebb volt, gazdagabb volt, színesebb volt, és Bálint Sándor a kis árva gyerek hát ebben a közegben nőtt fel, és szívta magába, és őrizte is meg haláláig ezeket a szokásokat. Ezek nem babonás szokások, hanem hát olyan megszokások, amik fontossá váltak egy-egy ember életében. Például virágvasárnap ugye mai napig a katolikus templomokban barkát szentelnek. Bálint Sándor számára haláláig virágvasárnap az úgy volt teljes, hogyha egy megszentelt barka szemet lenyelt. Mert azt gondolták, hogy akkor ugye nem fog fájni a torkuk, és semmi belső bajuk nem lesz. Érdemes elolvasni ezeket a szép idézeteket. A parasztság vallásos életével kapcsolatban pedig azt mondta, hogy ez őrizte meg legalaposabban, leggazdagabban azt a hagyományt, ami a 17-18. Században itt kialakult. És hallgassuk meg, hogy mit mond a vallási néprajzról maga Bálint Sándor.
Nagyon fontos, függetlenül attól, hogy milyen világnézetet vallunk magunkénak, tudnilik azért, hogy régebben éppen a parasztság körébe, ugye hosszú-hosszú évszázadokon keresztül a vallás jelentette a világnézeti alapot, amelyik az életnek így-úgy minden ágát átjárta. Tehát mondjuk a szántásvetésnek megvolt a maga szakrális rítusa. Az ünnepök megülésének szintén a étkezési és egyéb előírásai. Azután a viseletbe is megnyilvánult ez a szakrális behatolás, ugye az ünnepöknek a liturgikus színeihez alkalmazkodott nagyon sok viseletbe, sok esetben a népviselet különösen a nőké. Aztán folytathatnám más vonatkozásokba is ezeket az összefüggéseket. Na most ezt valami módon a magyar néprajzi kutatás elhanyagolt ezt a területet, legfeljebb csak imit amot utalt rá, és főleg a egyes napokhoz, mondjuk a Luca naphoz, vagy a Szent György naphoz tartozó babonás szokásokat, eljárásokat örökítette meg. Azonban ez a szakrális néprajz nem csak babonákból áll, mint ahogy sokan elképzelik. Minden tájnak tulajdonképpen megvan a maga különleges szakrális hagyománya, éppen úgy, mint mondjuk a népviselet is, a tájszólás is dialektusokra oszlik, az építkezés, stb. Éppen így a vallási életnek is vannak ilyen sajátos, népi, ősi ízei, amiknek nagy összetartó erejük van. Azt lehet mondani, hogy van egy papi színeződésű, templomi színeződésű vallási hagyomány, amit az előírások szabnak meg, és van egy ilyen élő paraszti írásban nem foglalt hagyomány is.
Ez az utóbbi mondatot, tessenek megjegyezni, nagyon fontos. Bálint Sándor nem ugye népről és elitről beszél, hanem egy vallásos jellegű, tehát templomi, ahogy ő fogalmazott, és egy laikus, helyi jellegű vallásosságot említ. És itt vannak azok a könyvek, amelyekben ő összefoglalta ide vonatkozó ismereteit. Már 1938-ban egy nagyon fontos könyvet bocsátott közre, néhány fejezetét még mai napig nem fejlesztette tovább a kutatás. A Sacra Hungaria című könyvében pedig történeti, középkori vonatkozású és barokkori vonatkozású írásai is vannak búcsújáró helyekről. A búcsújáró helyekről pedig 1944-ben jelent meg egy nagyon-nagyon szép könyve Boldogasszony vendégségében. Néhány kis Magyarországon határon túlra került búcsújáró helynek a világát, a lelkiségét írta meg ebben, tehát nem csak a történetüket, hanem nagyon jól meg tudta fogni, hogy miben különbözik a marosvölgyi Mária Radna Lippa mellett világa Szeged alsóvárosi búcsútól, vagy a főváros melletti Mária remetétől. És ebben a könyvében, amit 1942-ben publikált, ez is egy különlegesség, ez az első változtatás nélkül közreadott magyar paraszti életrajz. Parasztok is írtak életrajzot, emlékiratokat, nem csak ugye főurak, polgárok, de változtatás nélkül ez volt az első. És megalkotta itt a szentember fogalmát is, a vallási életnek olyan alakjait minősítette szentembereknek, akik búcsúvezetők voltak, társadalapítók, énekszerzők és halottlátók is. Itt a középső képen Csépán látjuk Mészáros Mihály halottlátó sírjánál. Halottlátókról azt képzelték, hogy mai napig is vannak Magyarországon több helyen úgynevezett halottlátók, hogy kommunikálni tudnak az élők és a holtak világa között. Bálint Sándor őket is a szentemberek körébe sorolta. Az első Kegyhely monográfiánk Szeged alsóvárosról, Templom és Társadalom alcímmel az ő tollából sajnos már csak posztumusz munkaként jelent meg. Juhász Gyulának a Szép Tápai Krisztus című versét látjuk itt, egy részletét, és mellette pedig magát azt a feszületet, ahol Bálint Sándor áll Lele Józseffel, Palika Örzsenénivel és Moldován Domokossal, aki több interjút csinált vele. Bálint Sándor, ahogy szegedi munkáit is egy nagy összegezésben írta meg, a vallási élet kutatásának legalábbis az ünnepek vonatkozásait ebben a három kötetben tette közzé. Nem is figyelünk rá, de hogyha a rádióban, televízióban egy-egy ünnepről a riporterek elmondják, hogy ez milyen ünnep, ki az a szent, mit ünnepelünk, hogyan ünnepelünk, hivatkozás nélkül mind innen veszik, vissza lehet keresni. Én majdnem kívülről tudom ezeket a könyveket, és tudom, hogy hivatkozás nélkül Bálint Sándort idézik. És a halála után is folytatódott természetesen a munka, több témakörben az említett összegezésnek az népénekeit Paksa Katalin, Bálint Sándor menye gyűjtötte össze egy nagyon szép kötetben, ez mai napig kapható, ez a kis könyv. A búcsújárással kapcsolatos szokásait vagy kutatásait pedig én tettem teljessé, és jelent meg aztán sajnos csak sokkal halála után. És Bálint Sándor kapcsolatot ápolt minden kutatóval, aki ezeken a területeken dolgozott, konferenciákra is eljárt, majd látunk egy ilyen képet is, és különösen Erdély Zsuzsannával volt szoros kapcsolatban, aki az archaikus imádságokat gyűjtötte a 70-es, 80-as, 90-es években. Egyetemi tanárként még egy rövid felsorolást szeretnék csak bemutatni, hogy milyen tárgyakat oktatott Bálint Sándor. Látjuk, hogy alföldi és vallási néprajzi témák váltják egymást. Abban az időben történészeknek és magyar szakosoknak kötelező volt néprajzot hallgatni, nyilván neki is a tárgy kínálattal igazodni kellett ehhez. 1947-ben nevezték ki egyetemi tanárnak, 48-ban el akart indítani egy sorozatot, egy vallási néprajzi kiadvány sorozatot, illetve nem tudjuk, hogy mi került volna még bele, mert Népi Magyarság lett volna a sorozat címe. Ez az egy könyv jelent meg, hát utána jött ugye a Rákosi féle szocializmus, ami ezt gyökereiben elvágta. Munkássága hatalmas Bálint Sándornak, több száz tanulmány, több tucat könyv. 75. születésnapjára Péter László tanár úr írta meg a bibliográfiáját, és mai napig is folytatja ezt a bibliográfiát Gyuris György, aki a Somogyi Könyvtárnak volt igazgatója. Itt most már nem csak Bálint Sándor művek vannak, hanem az utó életet is így dokumentálja. És itt néhány kép, akiket ismerhetnek is a talán többen. Hetény János győri egyházmegyés pap volt, Bálint Sándor őt szerette volna, utódának, tanítványaként szerette. Lele József tápélyi volt, a Móra Ferenc Múzeumban dolgozott, Erdély Zsuzsannát már láttuk. Nemrég hunyt el Polner Zoltán, aki szegedi költő is volt, és Erdély Zsuzsanna mintája után archaikus imádságokat gyűjtött. Szilárdfi Zoltán, ő is most hunyt el, ő itt végezte a papnevelő intézetet Szegeden, és Bálint Sándor hatására vált nagyon kiváló művészettörténésszé. Lantos család pedig segítette Bálint Sándort a terepkutatásaiban. Grineusz Tamás pedig orvosként a népi orvoslásnak lett Magyarországon, mai napig is az első számú képviselője, sajnos elhunyt már. Néhány írását mutatom még be. Posztumusz jelent meg ez a Hagyomány szolgálatában című könyv, ami azért érdekes, hogy mit választott ki Bálint Sándor, mit tartott fontosnak, hogy újra előhozza. És itt ez megint ugye ilyen személyes vonatkozásom. 1979-ben Martin Györgyel, aki a magyar néptánckutatásnak volt az egyik legjelesebb alakja, egy kunszentmártoni konferencián köszöntjük 75. születésnapján. És ez pedig már megint az utóélet. A naplója, ami mai napig kéziratban van, csak egy rövid részlet jelent meg, a cím is erre utal, illetve a papi breviáriumra Bálint Sándortól, és a Sacra Hungáriát, népünk ünnepeit megjelentették, és legjobb barátja egy zsidó rabbi volt Bálint Sándornak, Sejber Sándornak hívták, azt mondta, hogy ha ezek a könyvek idegen nyelven megjelennének, akkor Bálint Sándor lenne Európában az egyik legkeresettebb kutató ezen a téren. Hát németül kiadtuk a Karácsony Húsvét Pünkös című könyvét. 2004-ben születésének centenáriumán egy emlékkönyvet állítottunk össze tiszteletére. Kérem, vegyék elő, mert mindazok a kutatók, akik egykori tanítványok, pályatársak, ismerősök voltak, írók, költők és így tovább, szerepelnek benne. Például Vörös Sándor is írt egy verset Bálint Sándor tiszteletére neki dedikálva. És hát itt vannak azok a munkák is, amelyek az ő részben politikusi, részben pedig tudósi életét foglalják össze. Most köszöntöttük Jámborné Balogh Tündét, ő Makón élő művésznő, batikművész, nagyon szoros kapcsolatban volt Bálint Sándorral, és az Elszórtan megjelent írásait szedtük össze az Új Emberből, és ezt a kis könyvet, amit itt jobb oldalt látnak, az előadás végén majd el lehet venni erről az asztalról, mindenki ingyen ajándékba magával viheti. Ez pedig a keresztény emberről szól, az emberről, Bálint Sándorról. Utaltam a rendőrségi megfigyelésére. Káler Frigyes, Bálint László, Velcsov Márton és Péter László összegyűjtötték Perének az aktáit, és abból adta közre egy válogatást, döbbenetes korrajz, egy félelmetes kép arról az időről, amiben neki élni kellett. Egyik tanítványával, egy Lang Ernő nevű bánsági sváb fiú volt, itt végezte a tanítóképzőt, Újszegeden Bálint Sándor tanítványa volt, Ausztráliába került, leveleztek évtizedeken keresztül, és Lang Ernő közzétette ezt a levelezést. A napló mellett az ember belső világát, intimitásait is ebből a levelezés anyagból ismerjük meg. Csapody Miklós nem csak az életrajzát írta meg történészként, hanem több kötetben összeszedte Bálint Sándornak a beszédeit, vele készült interjúkat is. És hát itt látjuk, az utóélethez ez is hozzátartozik. Szeged, a Szegedi Egyetem sem mindig becsülte meg a tudós fiait. Az idősebbek emlékeznek pár évtizeddel ezelőtti botrányra, szülőházat lebontották, itt az épülő sarokház ugye a helyén. De például Bálint Sándor nagy szomorúsága volt, hogy 75. születésnapján mindenki köszöntötte, kivéve a Szegedi Egyetemet, ahol dolgozott. Ez a sírja az alsóvárosi temetőben. A síremlékét egy népi faragó, a Matkó pusztai Kecskemét mellett van ez a puszta, Matkó pusztai Poyák Imre faragó készítette el, érdemes egyszer ide is eljönni. Ezt a sírt minden év május 10-én többen, kevesebben felkeressük, van akkor délben mindig egy kis megemlékezés a sírnál, és aztán megkoszorúzzuk Bálint Sándor szobrait. Gondolkodásmódjára, világnézetére utal ez a néhány idézet. Ezeket megtalálják ebben a kis zöld füzetben. És mennyire igaz ez, és különösen itt mi leendő értelmiségiek, vagy magunkat értelmiségének tartók, mennyire meg kellene, hogy fontoljuk azt, amit itt ír Bálint Sándor, az az alkotás nem lehet hiteles, amelyik emberi egyoldalúságokból, alkotói önzésből születik, és így tovább. Nagyon sok megfontolandó pedagógusoknak, kutatóknak szolgáló gondolata van Bálint Sándornak. Éppen ezért, hogy ilyen ember volt, 1995-ben elindult többek kezdeményezésére a boldoggá avatása. A boldogok, a szentek, ugye a katolikus egyházon belül a példaképek és a védőszentek is. És itt látjuk ennek a folyamatnak az állomásait. 95-ben indult el, az egyházmegyei szakasz az 2005-től 2007-ig tartott, 2007-ben került el Rómába a Szentségi Kongregációhoz, az a hatalmas anyaga olaszra fordítva, amit az egyházmegyei szakaszban az ő életéről kihallgatott tanúk elmondtak, a Történész és a Teológiai Bizottság összefoglalt. És nagyon-nagyon rövid idő alatt, látjuk, 5 év alatt elkészült ennek a sok ezer oldalas anyagnak egy olyan durván 600 oldalas összefoglalója, az úgynevezett pozíció, ami a hivatalnak a nyilatkozata Bálint Sándor életszentségéről. Ezeket az idézeteket is érdemes megfontolni. És itt látjuk ennek a pozíciónak az első lapját, ami ezt az életszentséget igazolja, azaz folytatódhat tovább Bálint Sándor boldoggá avatási eljárása. Még mielőtt ezt az utolsó képet megnéznénk, amiben megköszönném az önök figyelmét, egy dolgot szeretnék még felidézni. Születésének 100. évfordulóján nagyon sokan megidézték emlékét, írtak munkásságáról, és könyvek jelentek meg róla. Mindez azt jelzi, hogy Bálint Sándor tudósi étosza, tiszta embersége, eldurvult világunkban, elsekélyesedő tudományos közéletünkben valamilyen hiányra utal. Ilyennek kellene lennünk, kutatóként, tudósként, tanárként, így kellene dolgoznunk, és így kellene keresztény magyarként, európainként is tisztelnünk, becsülnünk és szeretnünk embertársainkat, ahogy ezt Bálint Sándor tette. És köszönöm a figyelmüket.
Köszönjük szépen professzor úr előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. Az STS Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Kovács Zoltán, geográfus, akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem gazdaság és társadalom földrajz tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg a Város felfalja környezetét című előadását. Várjuk önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.